Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az olimpia megnyitója nem lehetett más, mint egy tudatos, keresztények ellen elkövetett provokáció és ideológiai támadás. Erről beszélt a KDNP frakcióvezető helyettese a Facebook oldalán. Nacsa Lőrinc úgy fogalmazott, az ünnepség nem a sport ünnepéről szólt elsősorban, hanem a genderlobby erejéről és a terjeszkedéséről. Hangsúlyozta, a kereszténydemokraták arra hívnak mindenkit, hogy minden felületen álljanak ki az alapvető értékeink mellett, és harcoljanak értük. A világszerte felháborodás keltő botrányos olimpia megnyitó után lehetséges, hogy a holnap esti záró ünnepség is hasonló indulatokat kelt majd, írja az Origo. A ceremóniát ugyanis az a Thomas Jolly rendezi, aki a kezdő ünnepséget is. Brüsszel bünteti Magyarországot, mert megvédtük a határt, évi 7000 migráns befogadását akarják ránk kényszeríteni, írta az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. Zsigmond Barna Pál annak kapcsán nyilatkozott, hogy megjelent az Európai Bizottság végrehajtási határozata, amely a határon állandó jelleggel kötelezően fenntartandó férőhelyeknek a megoszlását, valamint a határon lefolytatandó eljárások éves számát rögzíti a tagállamok között. Hazánkra ez kiugróan magas terhet ró, ismertette a politikus, kifejtve, hogy a teljes uniós kapacitásszám több mint egy negyedét, 25,7%-át kellene egyedül Magyarországnak biztosítania, azaz összesen 7716 férőhelyet kellene állandó jelleggel fenntartani, és több mint 15000 eljárást lefolytatni az első évben. Az ezt követő években pedig a határon lefolytatott eljárást a teljes befogadási kapacitás akár 3-4-szerese erejéig is biztosítani kellene. Ez többszöröse a francia vagy a német kvótának, sőt a nyugat-balkáni migrációs útvonal frontvonalában található bolgár és görög célszámoknak is. Nálunk több kérelmet csak Olaszországnak kellene elbírálnia a határozat szerint, tudatta Zsigmond Barna Pál. A szauszporti gyermekgyilkosságok és a bécsi terrorvészjelzés Európának rendkívüli veszélybe került a közbiztonság a migráció miatt, fogalmazott Rétvári Bence az MT-nek küldött közleményében. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta, nap mint nap egyre ijesztőbb események történnek, Svédországtól Olaszországig megrázó esetek, amik a migráció nélkül sohasem lettek volna. Mint ismert, Bécsben, Európa legélhetőbbnek minősített fővárosában lemondták Taylor Swift 3 koncertjét terrorveszély miatt. Angliában pedig másfél hete nem tud a rendőrség úrrá lenni az utcai zavargásokon, amelyek azért robbantak ki, mert egy afrikai hátterű migráns fiatal 3 kislányt megölt és 11 embert megsebesített. Spanyolországban algériai bevándorlók halálra késeltek, majd lefejeztek egy spanyol férfit a nyílt utcán Valencia belvárosában. Hozzátettem, a migráció halálos áldozatai sem hagyják meg a brüsszeli vezetést, migrációs paktumot fogadnak el és a bevándorló kvótákat erőltetik, de Magyarország továbbra is ellenzi az illegális migrációt és megvédi az ország külső határát. Míg nálunk közel 60%-kal csökkent a bűncselekmények száma, addig a migrációpárti országokban romlik a közbiztonsági helyzet, hívta fel a figyelmet, megemlítve, hogy még az izraeli futballválogatott is nálunk játszik, mert itt vannak a legnagyobb biztonságban Európában. A tények minket igazolnak, summázta az államtitkár. Újabb 10 éves gyanúsítottat tettek őrizetbe Bécsben a Taylor Swift amerikai énekesnő koncert elleni merénylet tervvel kapcsolatban. A 18 éves iraki a fő gyanúsított ismerőse. A 19 éves észak-macedóniai származású osztrák állampolgár már előzőleg beismerő vallomást tett. Azt mondta, a csütörtöki vagy a pénteki koncert után a stadionon kívül pokolgépekkel és szúróvágó fegyverekkel felszerelkezve készült vérfürdőt rendezni. Megjelent a magyar közlönyben a rendelet az iskolákból kitiltott tárgyakról és az okos eszközök használatának korlátozásáról. Nem lehet majd bevinni a sulikba például a 8 cm-nél hosszabb pengéjű kést, cigarettát vagy alkoholt. Az okostelefonokat, internet elérése alkalmas okoseszközöket beszabad vinni, de azokat a tanítás elején le kell adni. A gondos óra program indulása óta több mint 22000 életet mentett meg és 360000 esetben nyújtott segítséget, ismertette a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán. Nyitrai Zsolt hozzátette, a szolgáltatást már applikáció is segíti, és egy ingyenes zöld számon is lehet regisztrálni. A gondos óra legidősebb felhasználója továbbra is a 107 éves Gizi néni. Végül az időjárásról. Holnap is sokat süt majd a nap, gomoly felhők alakulnak ki, de csapadék nem hullik, helyenként felélénkül a szél. A hőmérséklet vasárnap hajnalban 15-17, napközben 31-33 fok körül alakul ki. Másodfokú hőségriasztás lép életbe jövő péntekig. Híreinket hallották.
Reklám. Szabadon elköteleződni. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlatot az EGRI érseki papnevelő intézetben 2024. augusztus 12-e hétfő és 15-e csütörtök között tartják, amely ingyenes minden résztvevő számára. Jelentkezni e-mailben a locitamás76@gmail.com címen lehet a szeminárium spirituálisánál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum-ekkk-e-gyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az EKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Reklámot hallottak.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt, a Szent István Rádióban. Az általános felvételi eljárás változásairól, a ponthatárok alakulásáról, a pontott partiról, az egyetem legnépszerűbb szakjairól és a pótfelvételi eljárás menetéről, Kallóné Szűcs Erzsébettel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oktatási igazgatójával beszélget Mózes Krisztina kolléganőm. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, melyet ezúttal Nagy Krisztina hoz el önöknek. Maradjanak velünk!
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Több mint 2700 jelentkező iratkozhat be szeptemberben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre. Ennyien nyertek felvételt a július 24-i ponthatár megállapítás alapján. A felvettek közül 2371-en Egerben, míg 343-an Jászberényben tanulhatnak. A legtöbben, mintegy 1800-an levelező tagozatos képzésben vesznek majd részt. Továbbra is igen kedvelt az egyetem oktatási kínálatából a pedagógus képzés. A felvettek közel fele ezen a területen kezdi meg tanulmányait. A legkeresettebbek a gyógypedagógus és az óvodapedagógus szakok, valamint népszerűek az államilag támogatott, rövid ciklusú tanárképzések. Gazdasági képzéseken 340-en, informatikán és sporttudományi képzéseken több mint 200 hallgató tanulhat. A felvételi eljárásban immár hagyományosan ugyancsak sok hallgatót vonzott a művészeti képzési terület, s ezek közül is kiemelkedően népszerű a tervezőgrafika, valamint a mozgóképkultúra és média ismeret alapszak. Első alkalommal indít az intézmény biológus, illetve a mentálhigiénés közösség és kapcsolatépítő mesterszakokat. A természettudományok iránt is nőtt a kereslet, az előző évhez képest 34%-kal tanulhatnak többen ezen a területen. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pincészete, az Akadémia 2021-es EGRI Bikavér Superior borát ezüst, a 2022-es EGRI csillagot bronzéremmel díjazta a zsűri az egyik legjelentősebb hazai szervezésű borversenyen, a Wine Lovers Wine Awards-on. A megmérettetésre idén 22 ország 60 borvidékéről 868 bort neveztek. A Wine Lovers Wine Awards már a kezdetektől a borszakma nagy neveit, ikonikus alakjait hívja meg zsűritagnak, most is számos Master of Wine, Master Sommelier, elismert borszakíró tanácsadó érkezett európai országokból, és egyre többen az Egyesült Államokból és Ázsiából. A megméretésen 163 bor szerzett aranyérmet, emellett 393 ezüstérmet és 222 bronzérmet osztottak ki. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pincészete 2023 őszén új névvel, arculattal és szortimenttel jelentkező Akadémia Bikavér Superioria 89, az Egri Csillaga 85 pontot kapott az ítészektől. Az eredmények publikálását egy angol nyelvű, online brosúra kiadása követi, amely a világ több ezer kereskedőjéhez, borszakértőjéhez jut el. Közösen indít képzéseket az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Soproni Egyetem. Erről írt alá megállapodást a két intézmény rektora Egerben. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona kifejtette, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem fő képzési területe a pedagógus képzés, melynek teljes palettája elérhető a jelentkezők számára. Az egyetemen tanulók jelenleg 17 közismereti tanári szak közül választhatnak. Az együttműködés eredményeképpen a felvételizők gyógytestnevelő tanárszakot is társíthatnak a testnevelő tanárszak mellé a jövőben Egerben, ismertette az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora. Hozzátette, az együttműködés révén nem csak Egerben bővül a képzési kínálat, hanem sok év kihagyás után Sopronban is elindulhat a tanítóképzés. Sportösztöndíjjal tanul Egerben szeptembertől az El Salvadori úszó, José Campo Hernández. A közép-amerikai fiatal egyike annak a 10 sportolónak, aki Magyarországon folytathatja karrierjét a 2024-25-ös tanévben, jelentette be a Nemzetközi Úszószövetség. A pályázók közül 6 diák Budapesten, 4 pedig Debrecenben, Pécsen és Egerben kezdi meg tanulmányait szeptemberben. Az El Salvadori sportoló az első, aki sportösztöndíjjal tanul az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Ősztől gazdálkodás és menedzsment szakra jár majd, de természetesen a sporttal, a versenyzéssel sem hagy fel. A közép-amerikai fiatal mellett Madagaszkárról, Grúziából, Szudánból, Sri Lankáról, Mauritiusról, Panamából, Ugandából, Algériából és Namíbiából is érkezik sportösztöndíjas hallgató Magyarországra. Az egyetem híreit Nagy Krisztinától hallották.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Szerintem kezdjük ott, hogy 1-2 évvel ezelőtt megváltozott a pontszámítás, de tulajdonképpen mi is változott meg?
Igen, tavaly indult el a változás, a felvételi kormányrendeletet módosította a kormányzat, és ezáltal az egyetemeknek lehetősége volt meghatározni, hogy kérnek emelt szintű érettségit bizonyos szakokon, ha igen, akkor melyek ezek, illetve lehetőség volt megjelölni olyan ponthatát, pontszámot, ami alatt nem vesznek föl valamely szakon hallgatót. Ez nem volt kötelező jellegű, az egyetemekre volt bízva. És hát még néhány ilyen apró változás volt, de a zöme az az idei felvételi eljárásban volt. Ilyen megállapítás volt az intézményi többletpontok rendszere, amit eddig többletpontként jogszabályban nevesített a rendelet. Az idei évben már intézményi többletpontonként az egyetemek döntöttek arról, hogy milyen jogcímen hány többletpontot adnak a jelentkezőiknek. Én úgy gondolom, hogy az egyetemek éltek ezzel a lehetőséggel, de hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem az biztosan, hiszen több mint 60 jogcímen biztosítottunk lehetőséget arra, hogy bizonyos igazolások bemutatásával, az e-felvételibe való feltöltéssel többletponthoz jussanak a jelentkezők. Nagy változás, és ez rendeleti szintű változás az idei évben, hogy a középszintű érettségi eredménye, a százalékos teljesítmény 2/3 arányban változott át felvételi ponttá. Ezáltal teljes mértékben megváltozott a felvételi pontszámok összetétele, intézményenként az intézmény többletpontok miatt más és más, illetve a középszintű érettségivel is, ha csak középszintű érettségie volt valakinek, nehezebben került be felsőoktatásba, mint az előző években.
Ez azért most rengeteg változás volt, már csak az, amiről itt beszéltünk, de azért azt ugye tisztázhatjuk, hogy ezt minden hallgató magának a felvételén, akár az intézményekkel egyeztetve ezekről a változásokról mindenki tudott?
Természetesen a beiskolázási tevékenységünkben nagy hangsúlyt fektettünk erre. Kezdetektől felhívtuk a figyelmet, hogy amennyiben lehetséges jelentkezzenek az idén érettségiző diákok emelt szintű érettségire, abból a tantárgyból, amit az általuk választott szakon előírt az intézményünk.
És ugye megemlítetted február 15-ét, és akkoriban be is számoltunk róla, hogy azért elég szép számmal jelentkeztek ide az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemre a hallgatók, a leendő hallgatóink.
Igen, tehát február 15 volt az érettségire való jelentkezés és a felsőoktatásba történő jelentkezés. Ez egy szerencsés egybeesés, nyilván nem véletlen, hogy azonos dátumot határoznak meg kormányzati szinten a két területre, mert el kell dönteni a felvételi eljárásban, hogy milyen tárgyból érettségizek. Valóban az adataink azok nagyon pozitívak voltak. Tavaly volt egy rendkívül kiemelkedő éve az egyetemünknek, amikor több mint 40%-os emelkedés volt. Ezt az értéket sikerült még túllépnünk, és mintegy 15%-os emelkedés volt a 2024-es általános felvételi eljárásban a jelentkezéseket tekintve. Több mint 7200-an nyújtottak be jelentkezést, a jelentkezések száma meghaladta a 12000-et. Ez azért nagyobb szám, mert minden jelentkező legfeljebb 6 jelentkezést nyújthat be összességében a felvételi eljárás során. Így jutott ez a szám számunkra 12000 jelentkezésre. És közel 4000-en első helyen jelölték meg az intézményünket. Tehát nagyon biztató volt a jelentkezési adat. Számítottunk arra, hogy a felvételiben is, vagy a felvettek létszámában is lesz némi növekedés. Persze itt egy bizonytalansági tényező volt, hogy az említett pontszámítási módok miatt elérik-e azt a minimum pontot, amit meghatározott az intézményünk. Mert azért a minőségi oktatás, felsőoktatás miatt mi továbbra is ragaszkodunk egy bizonyos pontszámhoz. Eddig jogszabály írta elő az előző évig, tehát 2023-ig, alapoztatlan és mesterképzésre 280 pont alatt nem lehetett felvételt nyerni. 2023-ban az intézmények dönthettek arról, hogy írnak-e elő minimum pontszámot, mi tavalyi évben ezt a pontszámot írtuk elő. Ugyanakkor figyelembe vettük, hogy 2024-ben már a középszintű érettségivel kevesebb pontszámot lehet elérni, és miután az intézményünkben levelező tagozatra is sokan jelentkeznek, akik esetleg még a kétszintű érettségi vizsga előtt érettségiztek, mondjuk 2005-ben vagy azt megelőzően, ezért alaposztatlan képzésben a 240 pontot határoztuk meg minimum pontszámnak, ami alatt nem lehet felvételt nyerni, és a régen érettségizők miatt a levelező tagozaton a 2010-es pontot határoztuk meg. Ez azt jelentette egyébként a 240 pont, hogy egy korábban középszinten, vagy akár az idén középszinten érettségiző diák 4-es eredménnyel már nem kerülhetne be, ha nincs semmiféle többletpontra jogosító dokumentuma, ami miatt intézményi többletpontot kaphatna.
Ez most azért elég szigorúan hangzik, de hát nem véletlenül vannak ezek az alsó ponthatárok.
Így van. Nem minden intézmény él vele, ezért lehet a médiában olvasni olyan szakokról, olyan intézményekről, ahol valóban első hallásra furcsának tűnő pontszámmal bekerülhettek felsőoktatásba diákok. Én úgy gondolom, hogy azért ennek a tartalmát végig kell néznie mindenkinek, végig kell gondolni azt, hogy milyen módon számítódhatott ki ilyen pontszám. Nyilván egy 100 és 200 pont, vagy esetleg még ennél is kevesebb pontszám, azért az már meggondolandó, hogy valóban olyan teljesítményre felsőoktatásban képes-e a diák bent maradni, és az sajnos számára is nagyon megtévesztő lesz, ha bekerül a felsőoktatásba egy nagyon gyenge középiskolai tanulmányeredménnyel, és az első fél évben már sikertelen éri őt.
Ez így van, szerintem is nagyon fontos gondolat ez, hiszen nem egy, nem kettő hallgatótársam volt annó nekem is, aki lemorzsolódott sajnos, akár egy 2 éves képzés esetén is. Na de beszéljünk egy kicsit vidámabb dolgokról, például arról, hogy eltelt ugye jó pár hónap, vártuk izgatottan a július végét, hogy kiderüljenek a ponthatárok, és hát el is jött ugye a pontot parti, itt tartottuk az Eszterházi téren az egyetem előtt, egészen sokan jöttek leendő hallgatók. Még ha nem is ide jelentkeztek a mi egyetemünkre, akkor is nagyon jó volt látni őket, ahogy izgulnak, mielőtt kijöttek a ponthatárok. Az egyetem vezetősége is részt vett ezen az eseményen, Te is ott voltál, milyen élmény volt neked?
Évek óta rendezzük Egerben a Pontot Patit. Kezdetben a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara gondozásában, szervezésében indult el ez a fajta rendezvény Egerben, de úgy éreztük, hogy itt felsőoktatási intézmény lévén mindenképpen be kell kapcsolódnunk, úgyhogy már közös rendezvényünk évek óta, és évek óta már az Esterházy tér ad helyszínt ennek a számomra rangos, de úgy gondolom, hogy nagyon sokak által várt eseménynek. Én úgy gondolom, hogy a nagy izgalom minden diák életében. Én jó néhány éve, évtizede érettségiztem, és adtam be a jelentkezésemet pont ide Egerbe, az akkor még Hosimin Tanárképző Főiskolára, és nagyon izgatottan vártam az eredményt. Nyilván akkor még internet sem volt, és ezért csak a postai küldeményből értesülhettünk hetekkel később a felvételit követően, hogy felvettek-e vagy sem az intézménybe, az általunk választott intézménybe, ahol csak egy helyre lehetett jelentkezni anno. Igen, ez egy történelmi időszak már. De visszatérve a idei Pontot Partira, valóban nagyon sokan részt vettek az eseményen, és izgatottan vártuk a 8 órát, amikor kiderültek, hogy milyen pontszámmal lehetett bekerülni az egyes felsőoktatási intézményekbe, és hát helyben lévén rögtön az Esterházy Károly Katolikus Egyetem pontszámai villantak föl, és sokan örültek valóban, hogy bekerültek. Hát azért van jó néhány országos szinten, ha jól számolom, hiszen több mint 120 ezeren jelentkeztek, és mintegy 90 ezeren nyertek felvételt, tehát a jelentkezőknek a 25% országos szinten nem került be a felsőoktatásba, de hát majd lesz a pótfelvételi, vagy van a pótfelvételi, amikor még lehet ezen változtatni.
Eddig most arról beszéltünk, hogy mire és hogyan jelentkezhettek, hogyan alakultak a pontok, de most beszéljünk egy picit arról, hogy tulajdonképpen melyik szakjaink voltak a legkelendőbbek, a legnépszerűbbek a számok alapján.
Sokszor elhangzik a médiában, hogy az Esterházy Károly Katolikus Egyetem alapvetően pedagógus képzőintézmény. Ez a felvételi létszámainkon is meglátszik, hiszen közel fele a felvett hallgatóknak, pontosan 47%, ahogy kiszámoltam, pedagógus képzés képzési területre nyert felvételt. A pedagógus képzés valamennyi szintjén képezünk hallgatókat, egészen a csecsemő és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus alapszakokon át az osztatlan tanárszakokkal, közismereti és szakmai tanárszakokkal, mesterképzésben az előbb említett rövid ciklusú tanárképzéssel, és hát itt van a neveléstudományi doktoriskola, mint a csúcsa a piramisnak, a legmagasabb szintű felsőoktatási képzési szint, amellyel lezárhatják a tanulmányaikat itt az egyetemünkön a hallgatók. Tehát legtöbben pedagógus képzésre nyertek felvételt. Ha ezen belül vizsgáljuk a felvett létszámot, akkor a gyógypedagógus, illetve az óvodapedagógus szakok vezetik a toplistát. Nagy számban Egerben is és Jászberényben is felvételt nyertek. Egyébként Eger-Jászberény viszonylatában azt kell tudni, hogy Jászberényben mintegy 340 fő nyert felvételt, a többiek Egerben, tehát mintegy 2400-an Egerben fognak tanulni szeptembertől, és Jászberényben zömében levelezős képzések indultak el, míg Egerben nappali és levelező tagozaton, sőt távoktatás formában is bizonyos szakokon tanulhatnak majd hallgatók. A pedagógus képzés mellett jelentős a gazdaságtudományi képzési területekre felvetteknek a száma, több mint 300 fő kezdi meg. Itt alapszakokon, illetve felsőoktatási szakképzésben tanulhatnak a diákok, és már most állami ösztöndíjas képzésben is jelentős számban részt vehetnek. Ezt azért emelem ki, mert azért a korábbi években miniszteri rendelet határozta meg, hogy milyen pontszámmal lehet állami ösztöndíjasként tanulni bizonyos képzési területeken, és ide tartozott a gazdaságtudományi képzési terület. Hogyha visszaemlékeznek a hallgatók, akkor ezen a területen 400 vagy a fölötti pontszámot kellett elérni az állami ösztöndíjashoz. Most már nincs ilyen megkötés. Az intézménynek képzési területenként van egyfajta kapacitása, hány főt vehet föl állami ösztöndíjasra az egyes képzési területekre, és ez megoszlott az egyes szakok között. És meg kell említeni az informatika és a sporttudomány képzési területet, ahol szintén 220 meg a fölötti létszámban indulnak el a képzések összességében. Valamint a természettudományok területén, ahol nem annyira magas a hallgatói létszám, ha jól emlékszem, egy olyan közel 100 főt vettünk föl erre a területre, az összes alapszakra együttesen nappali és levelező tagozaton, de ez egy 37%-os növekedés az előző évhez képest. Sokat hallunk arról, hogy a természettudományok nem túl népszerűek a diákok körében. Azt majd még elemezzük, hogy mi az oka ennek a jelentkezési kedvnek, de szívem szerint én nagyon örülök annak, hogy ezen a területen is több hallgatónk van már. Hozzá kell tenni, hogy új szakok is indultak, biológus mesterszakot indítottunk, és mind nappali, mind levelező tagozaton el tudtuk indítani. Vettünk föl hallgatót mind a két tagozatra, ezzel is növelve a természettudósok számát, és nem elhallgatva azt az intézményi törekvést, hogy egy integrált természettudományi doktori iskolát hozzunk létre, és ahová már az utánpótlás a geográfus mesterszak mellett a biológus mesterszakról is lehetséges majd a jövőben. És ha már új szakok, akkor meg kell említenem a gazdaságtudományi és társadalomtudományi karon a mentálhigiénés kapcsolat építő szakember mesterszakunkat, ami szintén el fog indulni szeptemberben, elsősorban levelezős képzésben. Meg kell említsük a művészeti és művészet közvetítői szakjainkat, elsősorban az alapszakokat, illetve van két osztatlan mesterfokozatot nyújtó szakunk is, a festőművész és grafikus művész, de a szakok közül a legnépszerűbb a tervező grafika alapszak, illetve a mozgókép kultúra és média ismeret alapszak. Én úgy gondolom, hogy ezek nem véletlenül, hiszen olyan oktatói gárda tanítja a hallgatóinkat, amely már maga népszerűvé teszi, és az ország vidéki egyetemei közül mondhatom azt, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen a legszínvonalasabb és a legnépszerűbb a képzés.
És most ugye csak a legnépszerűbb szakjainkat említettük, de tulajdonképpen mennyi választása volt az ide jelentkező leendő hallgatóknak?
Nagyon sok színű a képzési kínálata az intézményünknek. 11 képzési területen belül felsőoktatási szakképzéseket, alapképzéseket, mesterképzéseket, osztatlan képzéseket hirdetünk, és osztatlan képzésben nem csak a tanári szakpárokra kell gondolni, hanem van két művészeti képzésünk, ez a festőművész és grafikus művész. A képzőművészeti intézetünk gondozásában, a Bölcsészettudományi és Művészeti Karon. Ez összességében egy 33 alapszakot, 17 mesterszakot jelent. Van 9 felsőoktatási szakképzésünk, 17 közismereti tanárszakunk és 2 szakmai tanárszakunk. A közismereti tanárszakokat mindegy 80 féle párosításban hirdettük meg, úgyhogy nagyon színes a képzési kínálata az intézményünknek. Én úgy gondolom, hogy ez az egyik vonzó ereje az egyetemünknek. Hát van még jó néhány. Nyilván az infrastruktúra, a környezet, maga a város, ami nem elhanyagolható Egerben, nagyon sok diákot vonz. És én úgy gondolom, hogy az a családias hangulat, amiről a hallgatóink szoktak mindig beszámolni, az pedig egy elsődleges szempont itt az intézményben.
Azért felröppentek hírek a médiában is, volt egy-két hallgató, akit személyesen is ismerek, akik jelezték, hogy nem ment minden pontosan úgy, ahogy elgondolták, akár kimaradtak pontszámítások. Szerintem azért beszéljünk egy picit erről is, hogy nálunk is itt az intézményben volt egy pár hallgató, nekik most mi a dolguk, a feladatuk, hogyan lehet ezt kijavítani?
Ahogy említettem, több mint 7200, tehát 7200 diák adta be, vagy jelentkező adta be a jelentkezését az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre, több mint 12000 jelentkezési helyre. Ők átlagosan mondhatni 3 dokumentumot biztos feltöltöttek az e-felvételibe. Egyrészt átjöttek az adataik a 2006 óta érettségizetteknek az e-felvételibe, megkaptuk a nyelvvizsgabizonyítványok adatait, feltöltöttek intézmény többletpontra jogosító dokumentumokat, és meglepő, hogy mennyien jöttek egyházi fenntartású középiskolába, amiért nálunk többletpont jár. És egyéb jogcímeken is, tanulmányi versenyeken vettek részt, önkéntes munkát végeztek az intézményünkbe. Ha csak 3 dokumentumon számolok egy jelentkezőnél, és azt minden jelentkezési helyre be kell rögzíteni, akkor az legalább 36000 dokumentáció és elbírálás és rögzítés. Ezeknek a rögzítésére május végétől volt lehetőségünk a programban. A felvételi irodában 3 főállású dolgozó dolgozik, látva a kihívást, ezért az egyetem más tervezeti egységéből, így a könyvtárból, pedagógus képzőközpontjából, innovációs irodájából is vontunk be dolgozókat, ügyintézőket, akik a rögzítést elvégezték. Nekik ezúton is nagyon köszönöm azt a maximális hozzáállást, azt a lelkiismeretességet, amivel elvégezték ezt a fajta munkát. És hát valóban egy kicsit futottunk az idővel, de sikerült úgy gondolom mindent rögzítenünk. Tapasztaltuk, 25-en jelezték a 7200 emberből, hogy egy-egy pont lemaradt. Ők, akik jelezték, azonnal az oktatási hivatalba továbbítottuk az észrevételt, és kértük a pontszámítás módosítását. Én úgy gondolom, hogy a besorolási döntést, amit a napokban kapnak meg a felvettek az oktatási hivataltól, már ez alapján kapják meg a diákok. Ha még valakiben felmerült volna az az érzés, hogy nem jól számolták a pontját, vagy nem rögzítettek olyan többletpontot, amit pedig a szabályzatunk előír az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, akkor nyugodtan forduljanak a felvételi irodánkhoz, a felvi@unikoteszterhazy.hu e-mail címen, és jelezzék az észrevételüket, és orvosoljuk, amennyiben ez lehetséges, és amennyiben jogos az észrevétel.
Ez mindenképpen szerintem megnyugtató azoknak a diákoknak, akik esetleg most úgy álltak ott, hogy azt hittem, hogy több pontom lesz, úgyhogy én is biztatok mindenkit, hogy ne engedjék el, jöjjenek, írjanak, vegyék fel a kapcsolatot, mert nagyon sokat számít az is, hogy ők is tegyenek ezért. És akkor beszéljünk egy picit arról, akiknek nem sikerült a felvételi, bár minden pontuk beleszámítódott, hogy nekik milyen lehetőségeik vannak, ugyanis bár az általános felvételi eljárás lezárult, most már megindult a pót felvételi eljárás is.
Augusztus 7-én éjfélig lehet benyújtani a jelentkezést azoknak, akik nem nyertek sajnos felvételt az idei eljárásban sehová sem, vagy nem is jelentkeztek február 15-ig a felsőoktatásba. Meghirdettük a képzéseket, már most a felvi.hu oldalon, illetve az egyetem weboldalán is megtalálható, hogy mely szakokat. Alapvetően azokat a szakokat hirdette az egyetemünk, amelyek szeptemberben elindulnak, amelyre nyertek felvételt hallgatók. Ez arról az osztatlan tanárképzés kivétel, ott minden szakpárt újra meghirdettünk, akár vettünk föl hallgatót, akár nem. Az adott tanári szakpára be lehet nyújtani a jelentkezést augusztus 7-én éjfélig.
És hát azt se hallgassuk el, hogy azért ez nem egy ilyen véges dolog, nem zárult le még senkinek a lehetőség, hiszen élethosszig tartó tanulásban bárkinek része lehet, akár itt az egyetemünkön is. Úgyhogy ha valaki most idén nem jelentkezett a felsőoktatásba, bármikor nyitva áll előtte az ajtó, bármelyik évben jöhet akár hozzánk, akár levelező, akár nappali tagozatra. Én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, szerintem nagyon informatív volt mindazoknak, akiket már felvettek, és mindazoknak, akiket még nem vettek fel.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu honlapon, az egyetem közösségi oldalain és a Líceum Televízió műsorán. További kellemes rádiózást kívánok!
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Összeállításunkban a miskolci Szent Anna plébánia templom búcsújára látogatunk el, ahol Szegedi Kálmán a debreceni Jézus szíve plébánia plébánosa mondott szentbeszédet. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea.
Ahányan itt vagyunk, biztos, hogy mindenkinek van egyéni kérése saját maga számára, szerettei számára, ismerős számára. Biztos, hogy van nehéz helyzetben lévő embertestvére, betegségben vagy egyéb más bajban lévő embertársa. Hát lehet imádkozni értük, de az imádságban, kedves testvérek, az van, hogy kitartóan kell imádkozni, és sokszor ezt érzem és tapasztalom, nincs bennünk kellő kitartás. Mert én kérek Istentől egyszer-kétszer, talán még egy hétig is, és nem teljesíti az Isten az imámat, kérésemet. És akkor jön az ugolódás, de hát Uram, miért? Pedig hát én kértem tőled. Igen, valóban kértem, de talán a kitartással van baj, mert zörgesset és megnyittatik nektek, tudjuk, hogy a példabeszédben is nem egyszer kopogtatott éjjel, hogy adjál kenyeret, mert vendég érkezett, hanem zörgött kitartóan végül, mint mondott a gazda, hát most már csak fölkelek, mert addig úgysem hagy bennünket aludni, pihenni, megyek és teljesítem a kérését. Tehát az Istenhez kell ez a kitartó ima, ugyanis ennek kettős célja van. A kitartással, a hosszú imával és könyörgéssel, vagy más egyéb vezeklési formával, például böjtel, én magam is alakulok, és Istenhez fogok alakulódni és formálódni. És lehet, hogy Istennek pontosan ez az egyik fő célja, hogy ez alatt én is jobb emberré leszek. A Szenthez, ami a fő cél, kezdek én is talán hasonulni. És még a kérést is meghallgatja, hogyha az neki tetsző, de mindig ki kell tudni mondani Jézus Krisztussal, Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem a szenvedés kelyhét, de ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tied, Atyám. Vagyis, hogy rábízni a döntést, a végső döntést Istenre, és azt tudni kell elfogadni. Az ima ereje, kedves testvérek, van most ott nálunk egy nagyon jó kedves család, és a édesapa súlyos beteg, rákos beteg. Nagyon jó ember. Mindenkin segít. És többen imádkozunk érte. Több szentmisét fölajánlottunk érte, és ezt tesszük folyamatosan. És kezdték volna a kezelést, de az immunterápiát is meg kellett, hogy kérvényezzék, addig nem tudták elkezdeni a kezelését. Az pedig nagyon hosszú folyamat. Tehát nem olyan egyszerű annak az elnyerése. És beadta a kérvényt, és itt jön a csoda, másnapra megjött az engedély. Harmadnapra el tudták kezdeni a kezelést. És amikor beszéltem vele telefonon, azt mondta, amikor megkapta másnap az engedélyt, elsírta magát. Kedves testvérek, van ilyen kérés is, hogy az Úr akkor teljesíti. De van, amikor hosszú időn keresztül kell várni, 20 évet, mint Szent Anna és Szent Joáki. De van olyan is, kedves testvérek, és megint személyes tapasztalat, súlyos beteg, szintén hasonló formában, ő pedig bezárkózik. Mindenki elől és mindenkitől elzárja magát. Istentől, emberettől, közel hozzátartozóktól, a szülőtől, baráttól, mindenkitől. És a segítség, ha csak egy baráti készfogás, egy telefon, egy jó szó, amely biztatást adna, mindent elutasít. És aki körülveszi magát egy ilyen erődítménybe, bezárja magát, akkor mi nem hagyjuk és nem engedjük, és imádkozunk folyamatosan, hát ha ezen a falon lesz egy olyan repedés, ezen a lelki falon, amin keresztül Istennek a kegyelme majd átformálja, átalakítja. De itt lehet, hogy hetekig, hónapokig, évekig kell imádkozni. Látjuk, kedves testvérek, hogy mennyi formális lehetősége van az imának. Joákim és Szent Annának példája más területen is megmutatkozik, és itt az anyagiaknak a kezelése. A mai világunkban ez sarkalatos kérdés, sőt, mindent meghaladó kérdés. A mammon az valóságosan uralja a világot. Nem csak a világot, hanem bennünket, embereket, mert rajtunk keresztül tud uralkodni, és a lehetőségek garmadával megfog bennünket, és magához láncol, és ezáltal Istentől elfordít, mert már rá nem marad időnk, mert úgy érezzük, úgy gondoljuk, hogyha anyagiak terén minden megvan, akkor leszünk igazán boldogok. Csak ennek a csatája az, kedves testvérek, minél több van, annál több kellene. Mint az örvény. Nem tudunk kirugaszkodni belőle, hanem húz lefele egyre mélyebben is, maga alá gyűr. Ők mit is tettek? Három részre, ahogy olvassuk az ős evangéliumban. Egyrészt maguknak, a második részt a templom javára, a harmadik részt pedig a szegényeknek. Milyen önzetlen magatartás ez? És ez megint hitből fakadó, mert a hit által tud az ember ezekhez erőt meríteni. A hit az alapja mindennek, kedves testvérek, abból fakad. Hiszek Istenben, vagy nem hiszek? Ha hiszek benne, akkor tudok érte áldozatot hozni, és az embertársaimért is tudok áldozatot vállalni. Rabbá tesz a mammon rabjává, és az emberiségnek a nagy része, az bizony a mammon rabjává lett. Isten rabjaivá szeretnénk lenni. Még a mammon az valóban magához láncol, és nem engedem. Ha Isten rabjai vagyunk, Isten pedig szabadságot ad nekünk. Mit mond az apostoloknak? Ki is el akartok menni? Menjetek szabad, az volt nyitva az ajtó. Én nem foglak benneteket erőszakkal itt tartani. Ahol a kincsed, ott a szíved is. Megint egy példa, kedves testvérek, megint megtörtént. Milliárdos az illető. Hány milliárdja van, nem tudom, rengeteg. És akkor családjával elmentek Dubajba, egy hétre, 10 napra, hogy akkor ott most együtt lesz a család. Az illető 3 napig bírta. Haza kellett jönni. Neki a család maradt. Miért? Mindig azon járt az agya, hogy itt őt meglopják. Otthon kell lenni, minden szemmel kell tartani, mert ha ő nincs ott, akkor nem megy az üzlet, semmi nem megy. Hát micsoda rab az ilyen ember? Milliárdok fölött ül, és abból semmit nem tud annak örvendezni. Tehát, kedves testvérek, ha tehát rabbá lett, és nem tud örvendezni, és nem ő az egyedüli ilyen ember, tehát Szent Anna és Szent Joákim szabaddá tudták tenni magukat. Magukra is gondoltak, a templomra, Istenre, és embertársaikra. Kedves testvérek, valahogy nekünk is ezt a lelkület, ezt a magatartást kell kövessük. A hit példaképei, ők, hiszen Istenben bíztak, és bíznak, és bíz ma is, bízik a mai ember. Thank you. a hit példaképei, mert hitték azt, hogy Isten tud segíteni. De a gyermekáldás sarkalatos kérdés a mai családokban is. Ahogy megfogalmazták, fiatalok először mindent megtesznek azért, hogy ne szülessék gyermekük, szabados élet kapcsán. Utána pedig, mikor már szeretnének, akkor mindent megtesznek azért, hogy szülessék gyermekük. Hát addigra már a szervezetüket tönkretették a rengeteg mindenféle gyógyszerrel, és a szervezet most már nem akar, nem tud máról holnapra gyermeket fogadni és szülni. A hívő keresztény magatartás az, kedves testvérek, ami az emberi életet itt is, ezen a területen is a normalitás talaján megtartja. Ha megtartanánk a 10 parancsolatot, ha megtartanánk a krisztusi tanítást, akkor nem lenne szükség arra, hogy ne legyen gyermek, utána meg legyen gyermek, mert a maga természetes folyamatában lennének gyermekek. Szent Anna és Szent Joákim a következő nagyszülők példaképei. Ők, ahogy mondtam, azok a csillagok, akik ott ragyognak az égbolton. A gyermek lelkébe beleívódik a nagyszülőknek a magatartása. Ma már nincs az a nagy család, mint volt 50-60 évvel ezelőtt, mindenki külön-külön él. Szerencsés gyermekek, unokák azok, akik gyakran találkozhatnak nagyszüleikkel, de sokszor távol élnek, és talán egyszer-kétszer találkoznak élőben, most már Skype-on, meg a modern technika eszközeivel azért van mód a találkozásra, beszélgetésre. Mennyi kincset, tapasztalatot tud átadni a nagyszülő az unokának, a dédunokának. És a példája, a hívő nagyszülőnek a jó példája, az beleívódik a gyermekben, új emberben szokott lenni. Most is volt egy ezüst misés pappal egy riport, visszaemlékszik a nagyanyjának a imádságos életére. Vele együtt mentek a templomba, de nem egy paptestvérnél olvashatjuk ezt, hogy kiimádkozták gyermekük pap legyen, vagy szerzetes legyen. Nem csak ezt imádkozhatja ki a nagyszülő, hanem azt is, hogy legyen belőle rendes ember, legyen boldog keresztény, kiegyensúlyozott ember, legyen ilyen a családja. Ezt is ki lehet imádkozni. Mert az idős ember számára már nem az a feladat, hogy menjen és állandóan valamit produkáljon, termeljen, takarítson, süssön és főzzön. Ha már nem tud, akkor sokszor megfogalmazódik, többször mi az én életemnek már az értelme, hiszen nem tudok csinálni semmit. Mondom, dehogy nem. A legtöbbet az imádság, mert van kikért imádkozni. Imádkozzon családért, imádkozzon a békéért. És ez a legfontosabb az ő számukra. Mennyi mindent ki lehet imádkozni, kedves testvérek. Voltam egy beteg testvérnél, 90 éves öreg anyukánál, hát már úgy ágyba fekvő volt, de még tiszta volt az elméje, és ez is fontos, hogy a család időben szólt. És azt mondta nekem, hogy atya, én fel vagyok készülve, én nyugodt vagyok, készen állok. Bármikor szólíthat az Úr engem. Tehát az átimádkozott élet, az Istennek szentelt élet, és nem fél, hogy el kell menni, sőt, várja az Úrral találkozást. És mondtam neki, hogy Mária néni, olyan szépen énekelt ott nagy pénteken mindig a Szent Sírnál. Igen, és akkor elkezdett énekelni nagypénteki éneket Jézus szenvedéséről. Két verszakot, azt mondja, elfáradtam. Na persze, megértem. És akkor beszélgetünk, és szól a harang szó. Na, éppen harangoznak, dél van. És akkor meg elkezdte énekelni az Úr angyalát. Olyan megható volt, hogy ezt úgy nem is igazán lehet szavakkal kifejezni. És a körötte lévők is nem sóhajtoztak, nem sírtak, nem rittak, hogy jaj, most akkor a nagymama ma elmegy, hanem velünk együtt közösen imádkoztak ők is. És eszembe jutott Szent Ferencnek a példája, amikor lefeküdt a földre, kérte, hogy fektessék le, és ott halála előtt énekelt. És körülvették a testvérek, és vele együtt imádkoztak, énekeltek. Kedves testvérek, a nagyszülők példája. Ne feledkezzünk el erről. Mert egy másik tapasztalat, úgy fogalmaztam meg, hogy fotelben ülő papucsos vallásosság. Egyre fogyunk a templomban, hétköznapokon nagyon lehet látni, mert a régi idős testvérek, akik még gyermekként ebbe belenőttek, ebbe a vallásosságba, és jönnek hétközben is a templomba, fogynak. A betegség kapcsán, a haláleset kapcsán. És valamikor mindig azt mondták, hogy mindig lesznek idős testvérek, és akkor majd ők jönnek a templomba. Hát nem jönnek. Nem tudom, hogy ti jártok egy templomba hétközben. Hát nem jönnek. Mert mindenki rohan, szalad. De aki már nem rohan, nem szalad, otthon van, akkor bekapcsolja a Bónum tévét, meg a többit, papucsba ülve a fotelbe, közben vissza a kis fekete kávéját, és akkor nézi a szentmisét. Nézi, nem részvétel van, hanem nézi. Ez kényelmes. Hát nem kell menni a templomba, villamosra ülni, meg buszra, meg gyalogolni. Egyszer hideg van, esik az eső, meleg van. Hát otthon kényelmesen. Ez a papucsos vallásosság, kedves testvérek. A másik pedig, hát jönnek délután a sorozatok. De azt meg kell nézni, és akkor már persze a szentmise ideje beleesik, hát akkor nem megyek a templomba. Tehát áldozatot kell tudni hozni, kedves testvérek, amíg ezt nem tudjuk fölvállalni, addig nehéz személy szerint megváltoznunk, és nehéz kiimádkozni a változást, a pozitív változást másokban is. Így nagyon nehezen leszünk valóban új emberekké, keresztény emberekké. Kedves testvérek, Szent Anna és Joákim a család összetartója, és a nagyszülő legyen így a család összetartója. Amíg élnek a szülők, a nagyszülő, azért ő a középpont, ott találkoznak a gyermekek és unokák. És ezt töltsük meg tartalommal. Ne pusztán a terített asztal legyen tele levessel, meg sült hússal és süteménnyel, hanem a lelki asztal is legyen gazdagon megterítve, hogy abból tudjanak példát meríteni, példát venni. Mit kell, hogy tegyünk, hogy szentek legyünk? Ez a legfontosabb. És legyen ebben pártfogunk és közben járunk Szent Anna és Szent Joákim. És akkor egy himnusszal, ősrégi himnusszal fejezem be az elmélkedést. Ó, boldogságos Joákim és Anna, e kedves nap, mely neveteknek szentelve, életünknek biztos oltalom. A tiszta szívvel hozzátok fordulunk, tekintsetek ránk, legyetek vigaszunk. Fékezzétek a viharok tomboló dühét, míg lelkeinket dújják szüntelen. Jóságtokkal segítsetek győzni a kísértőn, hagy legyen szívünk tiszta, bűntelen. Ó, törjétek meg lelkünk fásult közönyét, hadd lobogjon bennünk újra szeretet, s tiszta szívből, tisztább hangokon zenghessünk néktek hála éneket. Hadd dicsérjünk Joákim és Anna anyán, kiknek unokája az egek királya, s kiknek szűzleányát az isteni gyermek felmagasztalta a mennyek trónusára. Ámen.
Kedves hallgatóink, műsorunkban a Miskolci Szent Anna plébánia templom búcsújába látogattunk, ahol a szentbeszédet Szegedi Kálmán, a debreceni Jézus szívet plébánia plébánosa mondta. További tartalmas időtöltést kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátora